Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, az Aréna vendégei Szél Bernadett és Hadházi Ákos, az LMP társelnökei. Kezét csokolom, jó estét, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi marad és mi változik az LMP stratégiájában Siffer András távozása után?
A helyzet az az, hogy alapvetően minden marad. Ugye történt ez a sajátos eset, amikor András úgy döntött, hogy nem mond több olyan pozícióból, ami kulcsfontosságú egy párt életében. Viszont mi rögtön tudtuk, hogy mi a kötelességünk, és visztük tovább azt a zöld politikát, amit évek óta Magyarországon úgymond sikerült meghonosítanunk, viszont láthatóan még sok erőnkbe és sok időnkbe fog telni az, hogy olyan szinten ismertté tegyük a magyar emberek számára, hogy elhiggyék azt, hogy Magyarországon ez az a párt, amely képes egy teljesen új minőséget létrehozni.
Tehát a cél marad.
Természetesen.
De az mi? Mert hogy sokan, még a Siffer András távozó interjújában is szóba került, hogy az szép, hogy sikerült elmagyarázni, hogy mit nem, csak azt nem sikerült elmagyarázni, hogy mit igen.
A helyzet az az, hogy a Megújuló Magyarország programja az egy teljesen világos ajánlat a magyar polgárok számára. Én azt vettem észre, hogy ami alapvetően egy hiányosság a pártunkban, az az, hogy nem tudtuk ezt elvinni az ország minden szögletébe. Én most a nyári országjárásomon azt látom, hogy ha valaki megismeri a mi programunkat, tehát én ott állok az utcán, utcai fogadórákon, és kvázi elmondom, hogy mi van ebben a programban, rögtön érzem a szimpátiát a törekvéseink irányába. És hát azt is el kell mondanom, hogy a politika alapvetően egy hitelességi kérdés, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy olyan politikusok beszélnek ezekről a célokról, akik már bizonyították azt, hogy úgymond eltántoríthatatlanok a céljaiktól, vagy mondjuk olyan politikusok, akik az elmúlt évtizedekben teljesen másra voltak elfoglalva.
Tudnának mondani olyan konkrét ajánlatot, amit az emberek, amikor országot járnak, akkor szimpátiával fogadnak?
Mostanában az a kihívás, vagy az az elvárás, hogy egyszerűen mondjuk el, és hogyha keressük, hogy mi az, amit talán nem a legjobban csináltunk, nagyon sokszor megkaptuk, hogy nagyon sok mindenről beszélünk, és hát igaziból nem lehet tudni, hogy mit akar az LMP. Valóban van egy ilyen kihívás, valószínűleg ez egyébként nem új. Sok ezer éve ugye Jézus néhány mondatból el tudta mondani, hogy mi a lényege a tanításának. Hát mi nem vagyunk olyan profik a kommunikációban, de azért próbáljuk. Jó sokat beszéltem, de hogyha egy mondatban meg kéne ezt fogalmazni, akkor azt szeretném mondani, hogy mi az, ami nem jó. Eddig a politika mindig azt tűzte maga elé célul, hogy valamilyen statisztika alapján, valamilyen ilyen-olyan munkahelye Magyarországon mindenkinek legyen. Ugye volt egy ilyen lózunk, hogy 1 millió munkahely, új munkahely lesz Magyarországon, ebből megvalósult több százezer, csak nem Magyarországon, hanem külföldön, és ezek elmentek. Mi azt mondjuk, és talán így lehetne megfogalmazni, hogy öntudatos, független, jól képzett polgárokból szeretnénk minél többet látni Magyarországon, olyan emberekből, olyan polgárokból, akik egy alkotó munkahelyeken, tisztességes alkotó munkahelyeken, tisztességes bért keresnek, és ezzel meg tudják teremteni a biztonságot maguknak. Ezt lehet célként kitűzni, és igen, akkor ahhoz, hogy egy mondatban azt mondjam, hogy ehhez mit tartunk nagyon fontosnak, ezeket azért szoktuk mondani, muszáj a korrupcióval valamit csinálni, mert veszélyezteti nem csak a jelenünket, hanem a jövőnket is, muszáj a magyar kis vállalkozásoknak, a kisebbeknek ugyanolyan jogokat és ugyanolyan lehetőségeket adni, mint a nemzetközi nagyvállalatoknak, és ami csak lehetőségünk van, ezt a tanításba, az oktatásba kell tenni. Ezt így röviden, így meg tudnám fogalmazni, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindenkinek egy jó ajánlat.
Igen, de senki nem mondja ennek az ellenkezőjét. Én nem hallottam, hogy bárki azt mondaná, hogy rosszul képzett, szolga lelkű, vacak munkát végző emberekkel akarná föltölteni az országot.
Hát a helyzet az az, hogy ugye alapvetően kettő egymással ellentétes oldalról lévő, legalábbis ők azt mondják, politikai erő volt ebben az országban, akik kormányozni próbálták ezt az országot a rendszerváltás óta. Mi azt látjuk, hogy nagyon sok a hasonlóság ezek között az erők között, és azt látjuk, hogy az elmúlt 6 évben azért nagyon rossz irányba mentek a dolgok, mert hogy azt látjuk, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag hitettet amellett, hogy az olcsó munkaerővel kell versenyeznünk a nemzetközi versenyben. És gyakorlatilag ugyanazt folytatja, mint elődei tették, egy nagyon kedvező ajánlatot tett a külföldi működő tőkének, és Magyarországra rengeteg olyan vállalat tudott bejönni, akik igényt tartanak olcsó munkás emberekre. Csak hogy itt történt egy váratlan fordulat, legalábbis miniszterelnök úr nem biztos, hogy számított erre, hogy a magyar emberek egy jelentős része és a szakképzett emberek egy jelentős része úgy döntött, hogy nem kíván ebben ilyen már részt venni, és külföldre költözött. És most ott tartunk, és azért is nagyon fontos most erről beszélni a kérdésről, hogy Magyarország felelős minisztere körülbelül arról biztosította a hazai nagyvállalatokat, hogy képes arra, vagy áldását adná arra, hogy külföldi munkavállalókat hozzanak be Magyarországra és telepítsenek le, hogy kvázi elvégezzék azt a munkát, amelyet magyar szakemberek azért nem végeznek el, mert már rég külföldön vannak. Ezzel kettő probléma van. Az egyik az az, hogy minden magyar kormánynak, de főleg egy magát nemzetinek mondó kormánynak, én azt gondolom, hogy kutya kötelessége egy ilyen helyzetben megnézni azt, hogy miért mennek el a magyar emberek itthonról, és azt orvosolni, nem pedig abban gondolkodni, hogy hogyan lehet kvázi fogaskerékké silányítva a magyar embereket, pótolni őket. A másik pedig az, hogy ez az amúgy teljesen jogos vérköveteléseket, amiket a magyar dolgozók az elmúlt években megfogalmaztak, sokan ugye az utcán, gyakorlatilag ezeket letöri. És ez egy olyan pont, ami, hogyha itt nem tér jobb belátásra a magyar kormány, és nem kezdünk el ezzel a jelenséggel érdemben foglalkozni és béreket emelni, az egész magyar gazdaság rá mehet erre a kérdésre, és ami a legrosszabb a magyar társadalom is.
Foglalkoznak, bocsánat, érdemben azzal a jelenséggel, hogy az a kormány, ami önök szerint egy teljesen rossz politikát visz, kétszer hozta kétharmadra a választásokat?
Természetesen tudatában vagyunk ennek, és tudjuk is, hogy ezzel kapcsolatban sok a feladatunk, ugyanis mi azt látjuk, hogy nagyon nehéz egy olyan országban kampányolni, amely alapvetően hát nem tudok jobb szót találni erre, mint hogy egy nagyon furcsa helyzetbe került. Gyakorlatilag egy olyan függőségi rendszert hozott létre a Fidesz az országban, amely láthatóan emberek egy részének nem ad más választást, mint azt, hogy a Fidesz tisztelje meg a bizalmával. Én ezt a jelenséget látom vidéken, és én nagyon ezzel nem vagyok, és nagyon szeretném azt elmondani az embereknek, hogy nem szabad félni, és nincs mitől félni. Egyszerűen egy olyan alternatívát szeretnénk nyújtani, hogy elhiggyék ezek az emberek azt, hogy van egy olyan erő, a lehet más a politika, amely képes egy jobb ajánlatot véghez vinni Magyarországon, mint amit a kormánypártoktól látnak. Emellett pedig olyan politikusok vannak az LMP-ben, akik nem arra szövetkeznek, hogy a saját pecsenyünket sütögessék, és mások tól kapott bizalmat gyakorlatilag ezzel visszaélve az országot egy lenyomják, mert aztán nem tudok jobb szót használni, hanem tényleg itt van az a párt, mondhatnám úgy is, hogy a politikusok következő generációja, aki képes arra, hogy a politikát a szó eredeti jelentésében művelje itthon.
Hogy mondjam, én is el, mert a napokban sokan kérdezték természetesen, hogy mik a fő célok, egy új elnöktől kérdezik. Én azt tudom erre mondani, hogy egy új elnöknek is, mint bármelyik más ellenzéki párt elnökének, vagy bármelyik más ellenzéki párttagnak, vagy az LMP tagjának, ma Magyarországon kettő prioritása, kettő fő célja kell, hogy legyen. Az egyik az, hogy ezt a kormányt le kell váltani, ezt a kormányt el kell küldeni. A másik ugyanolyan fontos prioritás, ugyanolyan szinten van a kettő, nem lehet különbséget vagy rangsort felállítani a kettő között, hogy az, hogy ezután teljesen más dolgot kell csinálni, mint amit az előzőkbe tettünk. Én ezt meghallgattam, vagy elolvastam egy MT interjúban, amikor ezt elmondtam, és ott ugye ez számomra nagyon lehangoló volt, hogy hát ez így önmagában kevés, de amikor én ezt elmondtam sajtótájékoztatón, nem csak ennyit mondtam. Azt mondtam, hogy az újdonság az az, hogy ez a kettő együtt kell, hogy járjon. Hogyha nincs az egyik, hogyha nem küldjük el a kormányt, akkor természetesen mindenki belátja, hogy nem fogunk tudni új dolgokat csinálni, és nem tudjuk új irányba állítani az országot. De azt nem látják be nagyon sokan sajnos az ellenzékben, hogyha nem tesszük elsőrangú prioritássá azt, hogy valami egészen más dolgot kell csinálni, és erre nem adunk garanciát, és nem adunk rá programot. Az LMP kérdezte, hogy miben más, az előbb megfogalmaztam egy-két mondatban, hogy mi az, amit ajánlunk. Emellé azt ajánljuk, hogy nekünk ezekben konkrétumaink vannak, konkrét programunk van, és ezen kívül pedig nagyon sok minden miatt azt hiszem, hogy az LMP ebben ezt a folyamatot katalizálni tudja és ígérni tudja. Ha nem tesszük prioritássá, akkor soha nem fogjuk leváltani a kormányt. Én ezt próbálom ezekben a napokban tudatosítani az emberekben. Azt hiszem, ha ezt az ellenzék elkezdi gondolni, és kérdezte, hogy miért van kétharmada a kormánynak, talán azért van még mindig elég jól a közvéleménykutatásokban, mert egy picit kishitűek, depressziósak az ellenzéki pártok. Én nem tudom elfogadni azt és megérteni azt, hogy miért van az, hogy sokan már nyíltan is kimondják, de nagyon sokan pedig a háttérben mondják, hogy hát ezt a választást 18-ban nem lehet megnyerni, ezt el kell engedni. Én azt szeretném, és az LMP azt szeretné tudatosítani, hogy meg lehet ezt a választást nyerni. Nem feltétlenül egyedül az LMP-nek, nem vagyunk természetesen vakok, de ezt a kormányt el kell küldeni nagyon sok okból, nagyon sokat lehetne róla beszélni, hogy miért.
Milyen konkrét ügyeket akarnak bevinni az emberek vacsora asztalához? Amit ha megbeszélnek, akkor azt mondják, hogy ebben az LMP megoldása a jobb. Ezek nem lehetnek nagyon elméletiek, nagyon bonyolultak, nagyon homályosak, nagyon szofisztikáltak. Olyanok lehetnek, amit az emberek képesek megbeszélni. Milyek? Melyek ezek?
Ebben az országban nem fogunk tudni előrébb jutni abban az esetben, hogyha a béreket nem rendezzük. Ugye azt látjuk, hogy van egy olyan adórendszerünk, amelyel gyakorlatilag mindenki rosszul járt, aki átlagbér alatt keres, már pedig a kétharmada a magyar dolgozóknak ott van. És azt is látjuk, hogy lenne pénz a béremelésre, csak éppen a kormány a saját elhatározásából, amit keresztül vitt a magyar parlamenten, nem béremelésre fordítja ezeket a pénzeket.
Pénzt az embereknek.
Béremelésre. Igen, tehát béremelésre kell a pénzeket fordítani. Az egy nemzeti tragédia, ami most zajlik itt a kivándorlással kapcsolatban. Rengeteg ember hagyja el ezt az országot egzisztenciális okokból, és elfogadhatatlannak tartom azt, és amióta Varga a miniszter úr ezt a külföldi embereket behozunk, hogy elvégezzék a magyar emberek munkáját, kitételeket többször kinyilvánította a magyar nyilvánosságban. Én azóta nem tudok napirendet érni afölött, hogy ezt az Orbán kormány megengedheti magának ezeket a kijelentéseket.
De mit lehet csinálni akkor a munkaerő hiánnyal, ami egészen kézzelfogható Magyarországon? A vállalatok sírnak, mert pozíciókra nem találnak embereket semennyi pénzért.
Az LMP benyújtott egy 5 pontos akciótervet annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ebben valóban szerepelnek olyan Matolcsy György, ugye, és Orbán Viktor miniszterelnök úr számára meredek javaslatok, mint a progresszív adórendszernek a visszaállítása, az adómentes minimálbér, de éppen az is, hogy szociális bérlakás programot kell indítani, illetve be kell látni, és ez nehéz elképzelni, hogy a Fidesz erre képes lesz, de az, hogy a közmunkaprogram teljesen félresiklott. A nemzeti foglalkoztatási alapban gyakorlatilag 1/3-ára csökkentették azokat a pénzeket, amiket oktatásra lehet adni, és közben úgy felturbozták a közmunkaprogramot, hogy a világon nincs még egy ilyen. Pedig látjuk azt, hogy, és az LMP derítette föl ezeket a visszaéléseket, hogy sokan, sok korábbi dolgozó embert kirúgtak ugye a munkahelyéről, és vagy őt, vagy mást közmunkásként vették vissza, tehát így is letörték a béreket. Nem lehet egy ilyen hazárdjátékot játszani a magyar emberekkel. Egyszerűen, ha egy ember 8 órát dolgozik, akkor kell lenni annyi bérének, hogy magát és a családját eltartsa. Mi ezt valljuk.
Megszüntetik a közmunkaprogramot, mert ez egyszerűen akkor így lehet fogalmazni. Igen vagy nem?
Nem. Megváltoztatnánk a közmunkaprogramot. Mi azt valljuk, hogy a közmunkaprogram az egy utolsó szalmaszál lehet olyan térségekben, ahol nincsen munkaerő, bocsánat, ahol nincsen más, mint egy állami foglalkoztató, nincs más lehetőség rá, de csak ideiglenesen, és csak is nagyon korlátozott létszámban. A munkahely teremtést nem lehet megúszni, úgyis fogalmazhatnék, és nem véletlen, hogy már a 2014-es választásokra előkészítettük azt a munkahelyteremtő programot, amivel hát mi nem 1 millió, de 450 ezer munkahelyet létre tudnánk hozni. Alternatív energiaforrások, tehát a tiszta energia helyzetbe hozásával, épületenergetikával, tehát segítenénk a magyar családoknak leszigetelni a saját otthonukat és a helyi gazdaság fejlesztésével.
Hatházékos többször is okközbe akarsz szólni.
Bocsánat, igen.
Hát ilyen az, amikor ketten vannak, de nem veszekszünk, az egy nagyon fontos dolog. A közmunkaprogramban a legnagyobb baj az az, hogy nagyon sok olyan példát hallunk, és konkrét példákat hallunk, jönnek, panaszkodnak, hogy olyan munka körökben vesznek fel közmunkásokat, amik valójában előtte nem azok voltak. Szexárdon, kórházban elbocsátottak műszaki embereket, kisegítő embereket, és utána közmunkaként visszafoglalkoztatják a pedagógiai asszisztenseket, diplomás embereket, megszüntetik az állást, és utána közmunkásként visszafoglalkoztatják. Ez egy állami bűnözés, hiszen tulajdonképpen ez tulajdonképpen majdnem egy adócsalás, egy állam saját magát veri át ezzel, de ezzel természetesen az embereknek is rosszat tesz. Amikor azt mondjuk, hogy magasabb bérek kellenek, akkor azt szeretnénk hirdetni, tudatosítani, hogy az, hogy alacsonyak a bérek Magyarországon, ez egy tudatos stratégia volt. Ez a tündérmese, ez a gazdasági csoda, ami semmi másból nem áll, mint hogy elvontak pénzeket a nagyon fontos területekről, a tanítástól és a kórházaktól, az egészségügyből, és elvontak pénzeket, mesterségesen alacsony tartották a kereseteket, mert az volt az alapállítás, hogy ez az egy kiugrása van Magyarországon, ha olcsók lesznek a fizetések, ebből aztán az következett, hogy már körülöttünk is nagyobbak a fizetések, onnan már nem lehet ugye munkahelyet, munkaerőt behozni, ráadásul azért még ezekért a magasabb fizetésekért sem rajonganak az emberek, hanem elmennek nyugatra, egy óriási probléma. Három dologgal lehet emelni a fizetéseket, azonnal megvan a hatása a járulékcsökkentésnek. Ma valaki ad egy forintot alkalmazottjának, másik egy forintot be kell fizetni az államnak, ilyen nincsen. Ez csökkenthető, és megvannak a technikái, hogy a költségvetésben hogy lehet ennek megtalálni a helyét. A második viszont nagyon fontos, erről nem sokat szoktak beszélni, mi nagyon szeretünk erről beszélni, hogy stabil és kiszámítható gazdaságpolitikát kell csinálni. Egy vállalkozó, egy befektető szeretné tudni, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva, vagy 5 év múlva fog a pénze visszajönni. Ez csak akkor tudja, ha tudja, hogy 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva mennyi adót fog fizetni. Még önmagában még a magas adó sem lenne baj, hogyha egyrészt azt mindenki befizeti, mert azzal tud számítani. Másrészt, hogyha tudja, hogy ezzel kell számolni, akkor úgy fog árazni. Magyarországon ez nincsen, sőt olyan extrém példák vannak, amikor elindul egy vállalkozás, és ez megtetszik valakinek, akkor beveszi az állam. De a legfontosabb, és ez nem lózunk, erről beszélni kell, a legfontosabb az a képzés, az az emberek tanítása. A szegénységből nem lehet máshogy kijönni, csak tudással. Polgárokat, független és öntudatos polgárokat csak akkor tudunk Magyarországon sokat látni, hogyha ezeket az embereket jól képezzük, minden lehetőségünket ebbe kell tenni, és ezért szokott nekem nagyon fájni azok a korrupciós esetek, amikor azt látjuk, hogy több 10 milliárd forintot adnak ilyen hangzatos nevű oktatási programokról, és a végén egészen rossz minőségű tankönyvekről, egészen rossz minőségű elektronikus tananyagokat látunk, és azt látjuk, hogy egyszerűen konkrét példával lehet látni, ezeket a pénzeket ellopják.
Ki lesz a frakcióvezető?
Akit a frakció megválaszt majd, amikor eljön az ideje. Ugye Schiffer András augusztus végéig betölti ezt a pozíciót, frakciótag is, illetve frakcióvezető is, úgyhogy ez a kérdés majd akkor lesz aktuális, amikor a szeptemberi üléskezdés eljön.
Hát hagyd mondjam viccesen, aztán az Index ezt kirakta fő címként. Én azt szoktam, hogy természetesen nem én, az biztos, hogy nem én, mert hát a parlament egy nagyon nagy épület, néha még nehezen szoktam megtalálni. Úgy fogalmaztam, hogy valahol egy interjúban, hogy nem találom meg az LMP de természetesen megtalálom, de az biztos, hogy nem lenne helyén való, ha az én lennék.
Ki lesz az LMP nevében beszélő ember? Mert eddig ez egyértelműen Schiffer András volt. Ha láttuk, hogy Schiffer András, akkor mindenki tudta, hogy LMP.
Én azért nagyon remélem, hogy ez a rendszer, amit társadalmi rendszernek hívunk, és az 5 pártok világszerte előszeretettel alkalmazzák, ez két okból is jelentőséget nyer most. Egyrészt látszik az, hogy én korábban is betöltöttem ezt a funkciót András mellett, és most is betöltöm Imár Ákos mellett, tehát egy folytatólagosság van az LMP életében. Másrészt pedig én hadd tegyem azt az üzenetértékűvé, hogy egy nő és egy férfi kell, hogy legyen ezekben a pozíciókban, tehát ha úgy tetszik, az egyik az egy férfi kvótáshely, a másik pedig egy női kvótáshely. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a demokráciának is, meg egyáltalán az országnak is nagyon sokat jelentene az, hogyha több nő társam tudna politizálni, és ugye sokat szoktunk mostában már arról beszélni, hogy a parlamentben 90%-nyi férfi van. Én azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy nőtársaim számára is olyan lehetőségeket teremtsenek a pártok, amelyek azt biztosítják, hogy ne csak az indulást nem, hanem a beérkezésnél is esélyünk legyen a politikába bekerülni és ott helytállni.
Hogy utaljak egy kritikára, gyakran megkapja az LMP, hogy kevés ismert arca van. Azért ennek nyilvánvalóan vannak objektív okai, egy viszonylag kisebb pártnak, ezt nagyon a sajtóban dolgozók jól tudják, de logikus is, hogy nincs annyi ideje egy hírműsorban, hírekben, mint egy nagyobb pártnak. Ami nagyon sajnálatos itt az elnök választásnál, azért több nagyon komoly és jó név fölmerült. Sajnos én vagyok a legismertebb, ez egy óriási nagy probléma. Azért vagyok ismert, mert rengeteg olyan eset van, amiben én nekem, mint szakszóvívőnek meg kellett nyilvánulnom. Nagyon nehezen találom ki, hogy melyik a nagyon sok korrupciós ügyből, amit találunk, melyiket válasszam ki. Az, hogy én lettem a legismertebb, ez az országnak egy nagyon nagy problémája.
Miért jó a társelnöki rendszer, mert a hátrányait, a szervezési problémákat, azt elég világosan látjuk. Schiffer András azt mondta, hogy kevesebb joguk van, mint az angol királynőnek a konkrét ügyek eldöntésében. Sőt, időnként kontraproduktív, mert hogyha valamit önök mondanak, akkor biztos, hogy nem úgy lesz.
Én egy kicsit vitatkoztam Andrással, mert szerintem neki meg volt az a respektusa, és meg is van a párton belül, hogyha neki van egy véleménye, arra mindenki odafigyelt. És én azt gondolom, hogy én is hasonló tapasztalatokról tudok beszámolni. Andrással egy olyan páros voltunk, aki azt gondolom, hogy ebben a rendszerben, ebben a társadalmi rendszerben, hogy úgy mondjam, helytáltunk. És én azt látom, hogy ugye, amit kérdez, az igazából a bázis demokráciára vezethető vissza, ami ugye azt jelenti, hogy a mi pártunkban a legfontosabb döntéshozó testület az maga a párt kongresszusa, ahol a delegáltak szavaznak. És pont ma beszéltem erről a kérdésről valakivel, vagy beszélgettem, és pont elmondtam, hogy én szerintem egy szervezet az egy kicsit úgy él, mint egy ember. Tehát megszületik, és utána tanul, és idősödik. Én a mostani kongresszusunkat, ami hétvégén volt, hát én azt mondtam, hogy bár a parlament lenne olyan szinten, és menne olyan vitakultúra, és érvelés, és fölkészülés, mint amit az LMP párt kongresszusán hétvégén láttam. Ez a rendszer gondolkodásra és fölkészülésre szoktatja az embereket. Nálunk nem gomnyomogatók vannak, hanem olyan emberek, akik tényleg fölkészülnek minden egyes döntéshozással járó helyzetre. És persze ez azt is eredményezi, hogy a pártban vannak viták, de én azt gondolom, hogy az egész demokráciának az alapja az az, hogy megtanuljuk egymással kultúrát módon megbeszélni a nézetkülönbségeinket. És én örömmel látom, hogy a párt fejlődik ebben, és én azt látom, hogy ha valami a párt számára egy életbiztosítás a jövőre nézve, az pont a bázisdemokrácia, amennyiben ügyesen és a most hétvégén látott fölkészüléssel műveljük.
Hogy fogja, bocsánat, gyorsítani? Mert amikor bejött a menekültválság, akkor mindenkinek viszonylag gyorsan volt egy azonosítható véleménye, nem mindenkinek, de az LMP-nek meglehetősen lassan volt. Tehát míg eldöntik, hogy mit mondanak, addig elmúlik az a helyzet.
Macerásabb a demokrácia néha, de azért vannak előnyei is. Az biztos, hogyha én amíg a másik pártban, ahonnan jöttem, ott lettem volna, és az elnök ott jelenti be, hogy akkor most fogja magát, elmegy, akkor úgymond a párt szempontjából jobban megijedtem volna, bár valószínűleg eléggé örültem volna. A menekült kérdés...
De a másik párt a Fidesz.
A másik párt a Fidesz, amelyikben korábban volt szerencsétlenségem részt venni. A menekült kérdés egy tipikusan az a kérdés, amelyikben a LMP működési mechanizmusának én szerintem az előnyeit kell látni. Viszonylag valóban lassan alkottuk meg azt a 24 pontot, amelyiket én azt gondolom még mindig vállalni lehet, de jól mutatja, hogy mi hogy gondoljuk a politikát. Azt gondoljuk, hogy nem démonizálni kell a problémákat, hanem megoldási javaslatokat kell adni. A menekült kérdés egy óriási nagy kérdés. Nagyon fontos azt tudni, hogy három dolog miatt nagyon nagy kérdés. Nagyon nagy probléma az európai és nagy kihívás az európai lakosok számára, de nagyon nagy kérdés természetesen is probléma a menekültek számára és azoknak az országoknak, akik ott maradtak. Azonban ezeket a problémákat nem démonizálni kell, és nem megörülünk neki, mert ha egy úgymond hagyományos mosópor lennénk, most sokat beszéltünk, hogy a pártokat mosóporként adják ma már el, ha hagyományos párt lennénk, akkor megörülnénk neki, hogy jaj, de jó, mert ez föl lehet vagy így, vagy úgy majd démonizálásra, vagy valamilyen propagandára használni. Mi kerestük a megoldásokat, nagyon sok komoly szakértővel beszéltünk, és én azt hiszem, hogy azok a megoldásokat, amiket akkor adtunk, annak többsége még ma is megáll, bár az tény, hogy amikor azt hoztuk, akkor még mi nem láttuk, valószínűleg a kormány lehet, hogy szándékosan, nem tudom, hogy miért nem adta meg az információit, hogyha információ volt, hogy ez ekkora áradat indul el, akkor azért még egy kisebb fokú volt. De mégis, amit mondunk, hogy egyszerre és közösen Európával együtt kell megoldani ezt a válságot, én azt hiszem, hogy továbbra is vállalható.
Kerítés maradjon, milyen magas legyen, hogy bánjunk az odaérkezőkkel? Ilyen konkrétsággal fogalmazódnak meg a kérdések. Önök mit mondanak?
Ugye a kerítéssel azóta is azt mondjuk, amit akkor is mondtunk, hogy önmagában ez nem egy megoldás, nyilván az országoknak
és a Schengeni.
Hát azért ellentétes információkat is lehet hallani meg azzal kapcsolatban, hogy ott mi történik. Én azt gondolom, hogy a szülőföldön való megmaradás az minden embernek egy elidegeníthetetlen joga, és én nagyon nem szeretem azt a diskurzust, amelyben nem beszélünk arról, hogy miért indulnak ezek az emberek onnan el. És én azt gondolom, hogy itt bizony bőven lenne itt a világhatalmaknak és azoknak az országoknak, akik fegyvert adnak el oda a térségbe átgondolni és változtatni olyan alapvető magatartásokon, ami lehet, hogy nekik profitot hoz, vagy az elgondolásaikkal egybevág, de a világ egy jelentős részének megszenvedést okoz.
De amikor az emberek ezt otthon hallják, akkor nem tartanak attól, hogy elgondolkodnak azon, hogy hát milyen befolyása lehet az LMP-nek a világhatalmak fegyverkereskedelmi politikájára?
Körülbelül annyi, mint a kormánynak. A Azt tudjuk mondani, ennek ellenére, még egyszer mondom, nem démonizálni. Itt, ami bűn történt, az ennek a problémának a démonizálása. Amikor ezt a kormány meglátta, megörült, hogy végre el tudja terelni a figyelmet arról a hatalmas bűn szövetkezetről, hiszen már az én ügyeimben a rendőrség is megállapított többnél, hogy bűn szövetkezetben elkövetett csalássorozatokról van szó. Erről el tudja venni a figyelmet. Elfogadhatónak tartjuk például a kormánynak azt az álláspontját, hogy az európai határvédelmet egységesíteni kell, és erősíteni kell. Tehát ezek vannak, úgy nem tartjuk jónak, amikor, és a legtöbb olyan vélemény, ami valamiről azt mondja, hogy fekete vagy fehér, az általában nem igaz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szél Bernadett és Hatházi Ákos, az LMP társelnökei, az Aréna vendégei.